happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent Szellemet, és fiúság szelleme lakik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szentlélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt, aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, harmadik rész. Ezek után Salamon hozzákezdett az örökkévaló temploma építéséhez, Jeruzsálemben, a Mória hegyén. Ez az a hely, ahol az örökkévaló megjelent Dávidnak, Salamon apjának. Korábban a jebúszi Ornán szérűs kertje volt itt. Ezt a helyet jelölte ki Dávid a templom számára. Salamon az építkezést uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte el. Isten templomának az alapját Salamon fektette le a következő méretek szerint. Az alaphosszúsága 60, szélessége 20 könyök volt, a régi könyök mérték szerint. A főépület elé oszlopcsarnokot épített. Ennek mérete a templom szélességéhez igazodott, azaz 20 könyöknyi volt, a magassága pedig 20 könyök. Ezt az oszlopcsarnokot belülről tiszta arannyal borította. A templom főépületét belül fenyőfa burkolattal fette be, arra pedig aranyborítás került, amelyet pálmafák és láncok mintázata díszített. A templomot drága kövekkel ékesítette, és az aranyat párvaimból hozatta. A templom belsejét mindenütt arannyal borította. A falakat, a mennyezetet, az ajtókat, még a küszöböt is. A falakat kerubok vésett mintázata díszítette. Salamon utasításai szerint elkészítették a szentek szentjét is, amelynek mérete az egész épület szélességéhez igazodott. Hossza és szélessége egyaránt 20 könyök volt. Belülről ezt is színaranyjal borította, amelyhez 600 talentum finom aranyat használt fel. Az aranyszögek súlya 50 sékel volt. A felső kamrákat is aranyjal borította be. A szentek szentjében két kerub szobrot helyezett el, amelyeket szintén arany borított. A kerubok kiterjesztett szárnyai az egyik faltól a másikig értek, 20 könyök hosszan. Az egyik kerub 5 könyök hosszú szárnya a falhoz ért, a másik szárnya pedig középen a másik kerub egyik szárnyával találkozott. Ennek a második kerubnak a másik szárnya pedig a túloldali falat érte. Így együttesen keresztül érték szárnyaikkal a szentek szentjét. A két kerub egymással szemben állt, és arcuk a szentek szentjének a közepe felé nézett. A szentek szentjének a bejáratára függönyt készítettek kék, bíbor és karmazsin színű fonalból és lemvászonból, amelyre kerubokat hímeztek. A templom elé Salamon két 35 könyök magasságú oszlopot készítetett. Ezeknek a tetejére egy-egy 5 könyök magas oszlopfő került. Készítettek bronzból láncokat is, amelyekre 100 bronzból készült gránátalmát függesztettek fel. Mindkét oszlopfőt ilyen láncok vették körül. Az oszlopokat a templom előtt állították fel. Egyiket a bejárat jobb, a másikat a bal oldalán. Salamon elnevezte a jobboldali oszlopot Jákinnak, a baloldalit Boáznak. Negyedik rész. Salamon készítetett bronzból egy oltárt, amelynek szélessége és hosszúsága egyaránt 20, magassága pedig 10 könyök volt. Azután öntött bronzból készített egy nagy víztartó medencét. Felső kör alakú pereméjének az átmérője 10, a magassága 5 könyök volt, és 30 könyök hosszú zsinór érte körül. Oldalát körös körül domború bika alakok díszítették két sorban. Egy könyök távolságon 10 bika fért el. Ezt a díszítést a medencével együtt öntötték. Maga a víztartó 12 nagy bronzbika szobor hátán nyugodott, ezek tartották. A bronzbikák hármasával álltak egymás mellett. 3 észak felé, 3 nyugatra, 3 dél felé, 3 pedig keletre nézett. A fara mindegyiknek befelé állt. Ezeken feküdt a medence, amelynek vastagsága 1 tenyérnyi volt. Felső pereme kifelé hajlott, mint a pohár széle, vagy mint a lilium virága, és 3000 bat vizet tudott befogadni. Arra szolgált, hogy a papok abban mosakodjanak meg, mielőtt az áldozatokat elkészítették. Készített Salamon 10 kisebb mosdómedencét is, hogy az égő áldozatra szánt állatokat azokban mossák le. 5 a nagy víztartó medence jobb oldalán, 5 pedig a bal oldalán helyezett el. Azután készítettek 10 mécstartót tiszta aranyból, a minta szerint. Ezeket a templomban helyezték el, 5 a jobb, 5 a bal oldalon. Készítettek 10 asztalt is, amelyeket szintén a templom szentélyében helyeztek el. 5 a jobb, 5 a bal oldalon. Aranyból formáltak még 100 edényt is, amelyeket az áldozatoknál használtak. Felépítették a papok udvarát és a nagy udvart is, meg az udvarok kapuit, amelyeket bronzzal borítottak be. A nagy víztartó medencét a templom jobb oldalára, a délkeleti saroknál helyezték el. Húrám készített még különböző edényeket, üstöket, lapátokat és tálakat. Ezzel befejezte mindazt a munkát, amelynek elvégzésével Salamon király megbízta őt a templom felszerelésére. Tehát ezeket készítette Húrám. 2 bronzoszlopot, 2 gömb alakú oszlopfőt az oszlopok tetejére, és bronzláncokat, amelyek ezeket a gömböket beborították. Azután 400 bronz gránátalmát, amelyeket a bronzláncokra fűztek, 2 sor gránátalmát egy-egy láncra. Azután állványokat, és rájuk kisebb mosómedencéket. Azután a nagy bronzvíztartó medencét és a 12 bronzbikát, amelyek a medencét tartották, meg fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezeket simára csiszolt bronzból készítette Húrám, a mesterember, Salamon király megrendelésére, az örökkévaló temploma számára. A király emberei mindezeket a bronztárgyakat Szukkót és Cerédák között a Jordán folyó mellett lévő kemencékben és öntőformákban készítették. Ott ugyanis megfelelő volt az agyagos talaj a bronzöntéshez. A király olyan sok bronztárgyat készített, hogy a felhasznált bronz mennyiségét már nem is jegyezték fel. Salamon tehát elkészítette Isten temploma összes felszerelését. Az aranyfüstölő oltárt, az asztalokat a kenyerek számára, a színarany mécstartókat és a mécseket, hogy a szentek szente bejárata előtt égjenek, rendeltetésük szerint, azután aranyból virágokat, mécseket és parásfogókat, késeket, tálakat, kanalakat és parástartó serpenyőket. Azután aranyból a templom bejáratát, a szentek szentjének ajtaját és a szentély kapuját.
Következik Német Sándor napi üzenete.
És a Bibliában nem reflexiókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. A világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud úgy hatni az emberekre, hogyha a szent írást úgy veszik, mint emberi reflexió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél az emberhez. Tehát nem az ember gondolja, nem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. Mert az ember, ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istennek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Azzal Isten jelenléte nem tud behatolni az életünkben. Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatás, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire bálványimádás lesz ennek az eredménye. És gyakran az ember makacssá válik a saját véleménye miatt. És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsul ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben, és ezért a makacs emberekben már megvan, a jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége, mert a vélemény, a soha az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev, ahhoz az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az se biztos, hogy igaz. Ezért az ember óvatos a saját maga véleményével, kapcsolatosan is, és különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondolatokat alkotnak Istenről, és azt esetleg tanítássá teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ez ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történelem bizonyítja, hogy ölni is képesek emiatt. Mert ragaszkodnak a saját tanításaikhoz. Holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg megnyillok az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve szívembe, és utána Isten átjárja a szellememet, és bevonja a szellememen keresztül a személyiségemet Istennek a jelenlétébe. Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szó, eleve már az Isten szavának az igénylése, benne van az ember szellemébe, mert az igazi Istenfélő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom áthidalni. Csak ő tudja a hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni feléje, mert ha hidat építek, akkor valószínűleg nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerülök. Ez a vallásnak a problémája. Mert a vallás az nem, önmagában nem érték, az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte kiépül, és elkezd Isten szelleme munkálkodni az emberben. De ehhez a kinyilatkoztatásnak, az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia azt a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két főt formunk, a hallás és közösségteremtés, amikor mint a Sámuelhoz, a füléhez szólt az Úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de nyilván fizikai hanggal is szólhat az Úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a szellemeit, szellemének a halló képességét fölerősíti kegyelem által, és a szelleme tudja hallani tisztán az Istennek a hangját.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarian, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. Második fejezet. Union Pacific sugárút. Habár a szüleim 8 hónapos koromban Downey-ba költöztek, továbbra is a kis Glastreet-i gyülekezetet látogatták. Apám gyakran mondogatta, hogy az örmények a gyülekezetből merítenek új erőt. Édesapa 2 dolgot tanított meg nekem nagyjából egyszerre. Amint a kezeim elég nagyok lettek, megtanította, hogyan kell tehenet fejni. Majd, amint elég nagyra nőttem ahhoz, hogy felálljak egy narancsos ládára, és így elérjem Jack fejét, megmutatta, hogyan kell a kantárt rátenni. A legkorábbi emlékeim között szerepel, amikor Jacket befogtam a kocsi elé, és elindultunk a családdal, mely akkorra 2 kislánnyal, Ruth-tal és Lucy-val bővült a gyülekezetbe. Az út most is 3 órás volt, oda és vissza is. Az istentisztelet pedig az ebéddel együtt 5 órán keresztül tartott, és én minden egyes részét élveztem. Szerettem nézni, ahogy az izmos gazdák és napszámosok a magasba emelik kezeiket, válaszul a Szent Szellem kiáradására. Arcukat úgy emelték a menny felé, hogy hosszú, fekete szakálluk egyenesen előre merett, az asztallapjával párhuzamosan. Rendkívül szerettem hallgatni, ahogy mély, ám zengő hangjukkal ősi örményzsoltárokat énekelnek. A prédikációk is lenyűgözőek voltak, mert szinte életre kelt a múlt abban a kis klesztréti kockaházban. Örményország, emlékeztetett minket a prédikátor, a világ legrégibb keresztény nemzete, amely egyúttal a legtöbbet is szenvedte a hite miatt. Az ekkoriban történt török mészárlások csupán egy újabb fejezetét jelentették kegyetlen kísérleteiknek, melyekkel céljuk ennek a kis makacs országnak a föld színéről való eltörlése volt. Ám a történelmünk folyamatos szem előtt tartása csak erősítette mindannyiunkban a nemzeti identitást. 287-et írunk, kezdte a prédikátor, és a fiatal Szent Gergely azon töpreng, vajon hazamerjen-e térni szeretett hazájába, Örményországba? Gergely kiesett a király kegyeiből, és száműzték az országból. Száműzetése alatt azonban meghallotta a keresztény üzenetet. Végül, a kockázat ellenére, a visszatérés mellett döntött, hogy megoszthassa honfitársaival az evangéliumot. A király hamarosan tudomást szerzett Gergely visszatéréséről. Elfogadta, majd a vár legmélyebb börtönébe vetette, hogy ott haljon éhen. Ezt megelőzően nem sokkal azonban a király húga hallotta Gergely egyik prédikációját, aminek hatására hitre jutott. A prédikátor úgy mesélte a történetet, hogy úgy éreztük, szinte mi is ott vagyunk. A fiatal nő, lemerészkedve a nyírkos kőlépcsőkön, a sötét, dohos börtöncellához lopódzott, hol egy darab kenyeret, hol egy flaskányi kecsketejet rejtegetve meg-meglibbenő köpenye alatt. 14 éven keresztül tartotta így életben a szentet. És akkor egy rettenetes betegség kerítette hatalmába a királyt. Ez a különös tébolyultság a földre taszította, miközben úgy morgott, akár egy állat. Nyugodt perceiben könyörögve kérte orvosait, hogy gyógyítsák meg. De mindegyikük tanácstalan volt. Az a Gergely nevű férfi tudna rajtad segíteni, javasolta a húga. Gergely több éve halott, vágott vissza a király. Csontjai már réges-rég a kastély alatt rohadnak. Pedig életben van, mondta finoman a hölgy, azzal elmesélte 14 évig tartó fáradhatatlan szolgálatát. Gergelyt végül felhozták a várbörtönből, és bár haja olyan fehér volt, mint a hó az Ararát csúcsán, lelkileg, mentálisan és szellemileg tökéletes egészségnek örvendett. Jézus Krisztus nevében megdorgálta a királyt gyötrő gonosz szellemet, és a király azon nyomban meggyógyult. Majd 301-ben Gergellyel együtt útnak indult, hogy egész Örményországot megtérésre hívja. A hazafelé tartó hosszú úton újraéltem magamban a történetet. Az a türelmes férfi, abba a sötét várcellába zárva, több év elteltével sem veszítette el a hitet és a reményt. Csupán Isten tökéletes időzítésére várt. Amikor 6 lánya közül az utolsó is férjhez ment, nagymama hozzánk költözött a kis deszkaházba. Jól emlékszem rá. Apró termetű, fehérhajú asszony volt, akinek sötét szeme egyetlen fia miatti büszkeségtől ragyogott. Csak azt sajnálta, mondogatta gyakran, hogy Démosz nagypapa nem érhette meg, hogy a Sakarián családnak újra saját földbirtoka van. Gólisár abban a kiskunyhóban hunyt el, boldogan és elégedetten. 10 éves koromra már virágzott a tejgazdaság. A 3 tehénből 30, majd 100, végül 500 lett, az eredeti 4 hektárnyi terület pedig 80 hektárosra növekedett. Apám most már arról álmodozott, hogy az övé lesz egész Kalifornia legnagyobb és legkitűnőbb tejgazdasága. Ha ez a munkám múlik csupán, akkor meg is történhet, hiszen édesapa értett a munkához, és a mi munkánkat is figyelemmel tudta kísérni. Ekkora már egy munkás barakkot is építettünk, amiben mexikói amerikaiak kaptak szállást. Ők dolgoztak velünk az istálók körül. Apámmal együtt megtanultuk a spanyol nyelvet. Nem tudom, ki élvezhette jobban a másik történeteit, mi az ő Mexikóról szóló meséiket, vagy ők édesapa örményországi visszaemlékezéseit. Nem tudtak betelni a gyerek prófétáról szóló történettel, vagy Magadrich Musegán apám születésével kapcsolatos proféciájával. Amikor csak új segítő kezek csatlakoztak hozzánk, apámnak újra és újra el kellett mesélnie ezeket a történeteket. Később aztán Efim temetésének történetét is el kellett mondania időről időre. Annál az 1915-ben történt temetésnél nagyobbat a Los Angeles-i tömb sosem látott. Efim nem a Glass Street-i gyülekezetbe járt, ahol örményül zajlottak az istentiszteletek, hanem a néhány háztömbbel arrébb lévő orosz nyelvű gyülekezetbe. A temetés napján nem pusztán eme két gyülekezet tagjai gyűltek össze, de még az orosz ortodox örmények és oroszok is képesek voltak lenyelni a vad, pünkösdi eseményekkel szembeni fenntartásaikat, és részt vettek a szertartáson, mivel többen is közülük Efim proféciájának hatására jöttek Amerikába. És mi van a második proféciával? Kérdezgették a mexikói amerikaiak, aminek még be kell teljesednie. Azt még mindig őrzik. Efim fiánál van. És aki felnyitja, meghal. Ha csak nem ő az úrtól kiválasztott személy. Mit gondolsz, ki lesz az? De természetesen senki nem tudta erre a választ. A gyerek proféta halála környékén ért az a sérülés, ami oly sok problémát okozott. Sosem értettem, hogyan törtem el az orromat, hiszen egy 10 éves, farmon dolgozó fiú elég sokszor megüti magát. Amikor észlelni kezdtem, hogy nem hallok olyan jól, mint a többi ötödikes, édesanyám elvitt az orvoshoz. Tudom, mi okozza a problémát, Zaruki, kezdte a doktor. Azt viszont nem, hogy mit kezdjek vele. Démosz eltörte az orrát, és a csont rosszul forrt össze. A légút és a hallójáratok is elzáródtak. Létezik erre műtéti eljárás, csak hogy az általában nem túl sikeres. És az én esetemben sem bizonyult annak. Minden évben egy újabb műtétet hajtottak végre rajtam, ám a hallójárataim újra és újra elzáródtak. Az iskolában a legelső padban kellett ülnöm, hogy egyáltalán halljam a tanárt. Habár nem volt olyan idő, amikor Jézus ne lett volna közeli barátom, de azokban a hónapokban, amikor a hallásom egyre csak romlott, még közelebb éreztem őt magamhoz.
Oh, happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Itt a Hit Rádió, a mikrofonnál Pásztor Tamás, az igeidő vendége Illés Kornél, a Salgótarjáni gyülekezet pásztora, hitgyülekezete lelkésze. Szervusz, Kornél!
Szervusz!
Az ige meghallásáról és megcselekvéséről szeretnék veled beszélgetni. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ez a mai mottunk. Sokszor mondja az ige az igét magnak. Ugye, ha pedig van mag, akkor van magvető. Nézzük meg esetleg ennek a kontextusában, hogy néz ki a mag és a magvető példáját.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is, és tényleg hát nagyon örülök, hogy az ige idő és a középpontban az ige van. Szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy az emberek megtérnek az Úrhoz, és utána Jézus Krisztus befogadják a szívükbe, és ilyen módon az embernek a szelleme a legközpontibb része, és ez méltó Jézushoz, hogy ott hordozzuk a szívünkbe, és ez ugye tényleg a magvető példázatából olvashatjuk ezt. Fel is olvastam, hogy kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben néme esett az útfélre, eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. Néme esik kősziklára, mikor kikelt, elszárada, mert nem volt nedvessége. Néme esik a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtják azt. Néme pedig esik a jó földbe, és amikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiállt vala, akinek van füle a hallásra, hallja. És utána a tanítványok kérték, hogy magyarázza meg, és most csak a jó földbe esettet szeretném kiemelni, a 15. verszakot, amelyik pedig a jó földbe esett, ez az, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. És én ebbe hiszek, hogyha egy ember megtér, akkor utána mindig az igével kell táplálkozni, és a Biblia világosan tudja, hogy minden áldás az Isten igéből nő ki a hívők számára, és százannyi hasznot hoz. Ugye ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek mondjuk mindenki boldog lenne, ha azt mondanák, hogy ami 2017-ben volt jövedelme, 18-ban százannyia lesz. Persze nagyon örülnének sokan. De az ige ezt állítja, nem kevesebbet, hogy egyszerűen az ige megáldja az embernek az életét, ha hallgatjuk tiszta szívvel, jó szívvel, és megtartjuk. De ehhez kell fül, amivel meg tudjuk hallani. És itt nem a fizikai fülünkről van szó szerintem elsősorban, hanem a szívnek, a szellemnek a füléről, a hitünknek a füléről. És gyakorlatilag erre buzdít bennünket, mert ezt a képességünket sajnos a Biblia szintén világos mondja, hogy el tudjuk veszíteni, mert ugye az abcselben van erről szó, hogy ugye pont Ézsaiást idézik, hogy megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallanak, szemeiket behunják, szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát itt világosan teszi, hogy az ember tud ilyen állapotba kerülni, hogy nehezen hal, vagy egyáltalán ne halljon. Ne halljon a fülével. És ezért nekünk nagy hangsúlyt kell arra tenni, hogy meg tudjuk hallani, mert csak akkor tudjuk megcselekedni. Nagyon fontos a hallás. A többi is fontos, de most ugye erre szeretném kihegyezni. És amikor ugye Jézus is meghalt, az evangélium szerint el is temették, de a harmadnapon föltámadt, és mikor az asszonyok mentek ki a sírhoz, reggel ugye bebalzsamozzák, még azon is tanakodtak, hogy a követ kigurítsa el onnan, és oda mentek, és látták, hogy el van gurítva a kő, és akkor bementek a sírba, és akkor látták, hogy Jézus nincs ott. Viszont az angyalok ott voltak, és mondták neki, hogy ne keresétek a holtak között az élőt, nincs itt, föltámadott. Visszamentek az apostolokhoz, elmondták, hogy Jézus nincs ott, az angyalok azt látták, hogy föltámadott, és nem hitték el, és azt mondja, hogy de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt. És nem hívének nekik. De Péter azért felkelvén elfutott a sírhoz, behajolván látta, hogy csak a lepedők vannak ott, és elméne magában csodálkozván e dolgon. Tehát egyedül azért Péter volt, bár őnek is üres beszédnek tűnt, ezeknek a hölgyeknek a tanúság tétele, de ő azért elfutott, azért leellenőrizte, hogy most akkor miről van itt szó, és tényleg nem volt ott Jézus, de ő se tudta ezt mire vélni, ő is csodálkozott ezen, és utána ugye akik Emmaus felé mennek tanítványok, és Jézus meg is jelenik nekik, ugye Jézus is beszél nekik, és ugye mondták, hogy geredett a szívük, és ők mondták, hogy mi történt, és hogy csak te vagy idegen, és ugye nem ismerték föl, és Jézus azt mondta nekik, ó balgatag és rest szívűek, mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Tehát sajnos, bármennyire is tanítványok voltak, Jézusra jártak az emberek, a szívünk el tud lustulni. A szívünknek a hallása, hogy meghalljuk, amit a profétáknál le van, a Zsoltárok könyvében, most már nekünk már az evangéliumban természetesen, hogy Krisztusnak hogy kellett szenvedni, hogy kellett meghalni, hogy kellett feltámadni. És ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. hívőként, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket. Mi megváltott emberek vagyunk. Szeretett emberek vagyunk. Örök életünk van. Bűnbocsátunk van. És ez egy nagy kérdés, hogy ezekkel mit kezdünk. Ez abszolút kell befolyásolja a mi életünket. És nem, hogy befolyásolja, ennek kell lenni, ennek a kijelentésnek, Krisztusnak a központba, a szívünkbe, és ehhez kell minden cselekedetünket igazítani. Minden beszédünket, minden gondolatunkat ehhez kell hozzáigazítani, és Isten erre tanít, akar bennünket igazából megtanítani, hogy soha ne üres beszédek legyenek nekünk az Isten igéje, az evangélium, hanem valóság legyen, és hogyha be is homályosodik, akkor ez alapján, az igapán kérjük Istent, hogy újra ne üres beszéd legyen, ne ilyen hétköznapi beszéd legyen, hanem újra legyen izgalom a szívünk, hallgatjuk az igét, olvassuk az igét, például itt a rádióban, hogy ige időben, hát milyen nagyszerű dolog ez, aki csak kitalálta, és szeretnék gratulálni neki, hogy ilyen műsor címet kitaláltak, hogy ige idő, és középpontban az ige. Szerintem ez a legjobb, hogy az embernek mindig a szívében, a középpontban legyen az ige. Mert akkor az ember százannyit fog teremni. Sikeres lesz, áldott lesz, győztes lesz. Tegnap is hallgattam hitre, szeretném mondani, én is hitrádió fan vagyok, és tegnap is volt az Uzoni Simon válaszolt, a pásztor válaszolt címre, és nagyon szeretnék neki is gratulálni, de volt egy kérdés, hogy vannak fiatalok, hogy unalmasnak tartják a keresztény életet. Hát az a keresztény élet, hogyha Jézus Krisztus nincs középpontban, az lehet, hogy unalmas. De ha Jézus Krisztus van az életünk középpontjában, akkor a legkalandosabb a keresztény élet. Százannyit terem. Jézus, ha valaki elhagyta házát, anyját, apját, feleségét, fitestvérét, ne kapna százannyit. A jövendőbe pedig örök életet. És én ezt ezért az keresztény életet a legizgalmasabb életnek tartom, és nagyon hálás vagyok, hogy megtérhettem az Úrhoz, és nekem is oda kell figyelni arra, hogy Jézus Krisztus mindig a szívemnek a középpontjába kerül. Sajnos el kell ismernem, én is belestem ebbe a hibába, hogy kisodródott az Úr a középpontból, de utána az ember mindig megtér, és a megtérésnek ez a keresztényeknél a lényege, hogy Krisztus újra középpontba állítsuk. Ne periféria legyen az életünkben, a szívünkben.
Amen, és ezen dolgozunk itt a Hit Rádióban az ige időben, hogy ez helyreálljon, ha valakinek ez probléma lenne, és ugye a legvégső cél a gyümölcstermés, hogy gyümölcstermők legyünk, úgyhogy a zene után igyekszünk ezt felturbózni, hogy még gyümölcstermőbbek legyünk mi is, és a kedves hallgatók is. Az ige időben Illés Kornéllal, a hitgyülekezete lelkészével az ige meghallásáról, megcselekvéséről beszélgetünk, és mondtunk, akinek van füle a hallásra, hallja. Beszéltünk arról, hogy mi van, ha valaki nem hallja, de legyünk pozitívak, hogy olyan emberek vagyunk, akik meghallják Isten igéjét, és megcselekesszük, és ez gyümölcstervővé fordul az életünkben. De Jakab apostol fokozza ezt, egy olyan fogalmat használ, hogy gyors a hallásra. Mit jelent ez? Hogy kell értelmezni?
Hát ő azt mondja szó szerint, hogy azért szeretett atyám fel, legyen minden ember, kivétel nélkül gyors a hallás. És itt az igének a meghallására mondja ezt. És késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot, gonoszságnak a sokosságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsolván magatokat. Tehát itt arról beszél, hogy az már nagyszerű dolog, hogy gyorsan meghalljuk az igét, de pont a magvető példázatban van ez, ami a tövisök közé esik, hogy örömmel fogadja az ember az igét, de utána felnő a tövis, az élet gondjai, bajai, elfogyják az igét. Van olyan, hogy köves helyre esik, hogy behull a mag, örömmel fogadja az is az igét, de mivel olyan köves helyre esett, ezért nem tud felnőni az ige, és kilopja. Az ördög ezt mondja, az ige, hogy az ördög kilopja az igét a szívünkből. És nekünk ezt kell megtanulni a keresztény életünkbe, hogy gyorsak meg tudjuk hallani az igét, és szelídséget tudjuk befogadni, amit Isten beolt, így mondja itt Jakab, a szívünkbe, mert az meg tudja tartani az életünket. Tehát akkor nagyon jó életünk lesz, győztes életünk lesz, minden területen. Jézus a megváltásnak minden területével foglalkozott, hogy már itt a föld életünkben is áldottak legyünk, az üdvösségünk mellett, a bűnbocsánat mellett, és úgy folytatja a 25. verszakot, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Tehát igazából ez a boldogságnak is egy ilyen receptje, itt, amit itt Jakab gyakorlatilag leír, hogy meghallgatjuk az igét gyorsan, befogadjuk szeliden a szívünkbe, nem feleselünk az igével, sőt, cselekedet követője lesz. Tehát megcselekedjük. Másik azt mondjuk, az a bölcs, aki hallgatja az igét, és elmenvén megcselekszi. És ennek az izgalomnak ott kell lenni mindig a szívünkben, minden Isten tiszteletre jövetel, akkor mindig, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy olvassuk az igét, hogy ma is fog szólni az Úr. Mit fogja szólni, amit ha elmegyek, meg tudom cselekedni. És attól cselekedettű áldást kapok. Meggyógyulok. Megszabadulok. Helyreáll az életemnek az a területe, ahol szükség van helyreállásra, vagy megújulok, vagy bármi is. És ugye ezért mondja Efézus levélben Pál apostol, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Ez is egy kedvenc igém, hogy mindig ez a cél, mert a szívünk az a központ részünk, hogy Krisztus lakozzék a szívünkbe hitált, és mindig ezt az ige táplálja, hogy az igét hallgatjuk jó szívvel, szeliden, akkor Krisztus fog lakni a szívünkbe. És akkor nem fog kiszorulni a szívünknek a legközpontibb helyéről, és nem foglalja el más ezt a nagyon fontos helyet, és ez egy folyamatos harc. Mert ugye az embernek annyi feladata van, munkája, pénzkereset, egzisztencia, és sokszor ezek sajnos túlsúlyba tudnak kerülni, belefeledkezik az ember, és Krisztus már kisodródik. És sajnos ez nem jó gyümölcsé fognak lenni az életünkbe. Ezért Istené kell, hogy legyen a legfontosabb hely a szívünk. Azért fogadtuk Jézust a szívünkbe. Amikor újjászülettünk, bele keresztelkedtünk Krisztusba, és Krisztus is beköltött az életünkbe. És honnan tudhatjuk, hogy Isten foglalja el ezt a központi helyet az életünkbe? Ezt sokan megkérdezik. Honnan tudom? Most akkor ott van a központban, vagy nincs ott a központban? És erre szeretnék egy választ adni a kedves hallgatóknak is, amikor Isteni a központi szerep, olyankor imádjuk őt. Amikor nem, akkor meg imádunk aggódani. Ezért az aggodalmoskodás az egy figyelmeztető lámpa, ami jelzi, hogy Istent kissé félreállítottuk a középpontból. Amint viszont visszahelyezzük a középpontba, újra békességünk lesz. Újra elmegy az aggodás. Vagy középpontban van Isten, és békesség, vagy ha aggódunk, akkor nincs középpontban. És mindig ide kell visszatérni. Ez a hívőknek egy nagy segítség, mert mindenki átmegy ezen. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez bárkit is elkerülne ez a feladat, de ez, amikor mondjuk a hívőknek meg kell térni, hát nekünk ehhez kell megtérni, hogy Krisztus mindig középpontban legyen az életünkben. És még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy ilyen műsor van, ahol a középpontban az ige van, mert hát hála Istennek, hogy ilyen rádiók vannak, televíziók vannak, ahol az ige van a középpontban, és nem, annyi olyan műsor van tévékben és rádiókban is, hogy az ember tényleg csak az idő pazarolja el, de amikor az igéről van szó, akkor a legfontosabbról van szó, és ez fontos, hogy mindig így is álljunk hozzá, ahol az igét tudjuk hallgatni, olvasni, azt mindig a napunknak az ünnep órájának vegyük. És már az Ószövetségben is beszél erről Mózesben, a három Mózesben, tartsátok meg azért az én rendeleteimet, az én végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr. Tehát ha az ember jó életet akar, sikeres életet, győztes életet, akkor nem ilyen világi recepteket, sikerrecepteket kell megvalósítani, hanem el kell ezt hinni a keresztényeknek, hogy az igéből leszek áldott. Az igéből leszek egészséges. Az igéből lesz jó házasságom. Az igéből fog bővölködni. Ez minden benne van az igébe. Jézus megváltásában ezek mind szerepelnek. És ezek nekünk ezekre az örök igazságokra kell, hogy épüljön a hitünk és az egész életünk, és ezek által, hogy éljünk, mert akkor nem fogunk szégyent vallani, akkor se, hogyha próbába kerülünk, mert ezt az igét is lehet, hogy meg fogom tudni mutatni. De Jézus, amikor föltámadt, ugye mondta a tanítványoknak, menjenek Galileába, és ott meg fog nekik jelenni, és így is volt, ott felmentek a tanítványok, leborultak előtte, volt, aki még kételkedett, és Jézus odament hozzájuk, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Ez egy elképesztő mondat. És ezt is sokszor elfelejtjük. Pedig ez a legfontosabb, hogy a mi Urunké minden hatalom. Nem csak egy kis hatalmat kapott, övé minden gazdasági, politikai, társadalmi, minden hatalom az övé. És ezért mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelem őket Atya, Fiú, Szentszent nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát igazából Jézus ezért mondja, mert övé minden hatalom, ő tud téged megáldani, meggyógyítani, megszabadítani, mindent ő tud neked megadni, ő szerzett meg mindent, és ha ezt elhittük, akkor mindenki másnak is ezt csak ő tudja megadni. Minden emberi életnek az alapja csak Krisztus lehet. Akinek nem Krisztus az életnek az alapja, az egy ponton sajnos megszégyenülhet. Nem kívánom ezt, de mégis ezt mondják. Csak ez az igazi kőszikla megtart bennünket viharos időkben is, mert övé minden hatalom, és nekünk ez egy fontos feladatunk, hogy ezért tegyünk tanítványokká minden embert. Hogy ők is bekerülnek Krisztusnak ebbe a hatalmába, jó életük lehessen, kisimulhasson az életük, amit esetleg tönkrement, vagy félrement, akkor a házasság, akkor anyagi élet, akkor az egészség, teljesen az Úr ezekre van teljes megoldása, és hogyha megtartjuk az ő beszédét, az ő parancsolatait, és tudjuk, hogy igazából Jézus az egész ószövetségi parancsot két parancsolatba foglalt össze, ugye ezt most már ezerszer elhangzott itt a rádióban is, szeresd az Urat, teljes szívedből, teljes lelked, minden erődből, és szeresd a fele barátodat, mint saját magadat.
Ezt fogjuk még gyakorolni, hogy ez erősödjön bennünk, hiszen mindenki gyümölcstermű szeretne lenni. És ha jól értem, akkor nekünk egy igazán Krisztus függő embereknek kell lennünk, és így kell élnünk. Ha ő van a középpontban, akkor mindenre lesz megoldás, minden fog menni, és hogy ez jobban menjen, erről hitet fogunk meríteni a beszédből, Isten igéjéből és ebből az ige idéből, de majd csak a zene után Illés Kornél a hídgyülekezete lelkészével, Salgó Tarén gyülekezet pásztorával beszélgetek az iga meghallásáról és megcselekvéséről, akinek van füle hallásra, hallja. A Hitrádiót és a műsorvezetőt, Pásztor Tamást halljátok, az ige idő vendége Illés Kornél, a Salgótaréni gyülekezet pásztora. Az ige meghallása, megcselekvése a témánk, hogy akinek füle van a hallásra, az meghallja. És sok mindenről beszéltünk, Istennél minden megvan, annak adja, akinek akarja, és Jézus Krisztusnak odadott mindent, és Jézus Krisztus által nekünk is mindent oda akar adni. Hogy működik ez? Hogy tudjuk átvenni ezt gond nélkül?
Istennek az egyik neve az, hogy El Shaddai. És nagyon sokat énekeltük ezt dicséretben, és van egy szép dal. És ugye az azt jelenti héberül, hogy mindenre elegendő Isten. Istennél minden szükségünkre megvan a válasz. Hogy minden embernek vannak gondjai. Megkezdett, no, mi a problémád? Akkor általában három dolgot szoktak mondani. Vagy anyagi problémájuk van, vagy egészségügyi problémák vannak, vagy a kapcsolataik vannak problémák. Sőt, azt mondják, hogy erre a kérdésre az emberek 85% egy másik szemét neveznek. Hogy az a probléma, hogy XY ott van, vagy nincs ott, vagy otthon van, vagy nincs otthon, vagy elváltunk, vagy nem váltunk. Tehát valami ember, tehát van a probléma, hogyha ő nem tett volna teretbe a kapcsolatba, akkor lehet, hogy akkor nem lenne problémánk. És ugye Jézus, mikor megkeresztelkedett, ő is ugye Jánossal a Jordánban megkeresztelkedett, rászállt a Szent Szellem, és nagyon érdekes ez is, hogy utána szellem kivétőt a pusztába, 40 napig böjtött, megkísértetett, és utána azt mondja, hogy igen, visszatért a szellem erejével. Bement a zsinagógába, és az Ézsaiás tekercsét kapta a kezébe, és ugye ezt a Lukács is átvette az Ézsaiás tekercsből, és itt is Jézus elmondja, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyógyítsam, foglyoknak szabadulást hirdessek, vakok szemének a megnyílását, szabadon bocsássam a lesújtottakat, hirdessem az Úrnak kedves esztendét. Ez a program beszéde Jézusnak. Ezért jött Jézus. Az mellett, hogy bűnbocsánatot adott nekünk, örök életet, ő itt a földi életünkben is azt szeretné, hogy ezeken a területeken győztesek legyünk. Tehát, amikor az embereket megkérdezed, hogy mi a probléma, akkor valószínűleg ezek közül mond valamit. Mert az, hogy szegényeknek evangéliumot hirdessen. Ez a bővölködésű szó. Legtöbb embernek gondja van az anyag életével. Vagy nincs megtakarítása, vagy el van adósodva, vagy a hitellel van a gond, vagy annyi pénz nincs, amennyi kéne. És ez mindenkinek, nagyon sok embernek ez üzenet. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ismerjük már az Úrnak a jót értelmét, hogy gazdag lévén szegény élet, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. A teljes jó szívűségre. És a második terület, hogy meggyógyítsa a töredelmes szíveket, vagy másik ilyen vakok személynek a megnyilás. Ez is a gyógyulással van kapcsolatosan, hogy egészségesek legyünk. Ugye mindenkinek volt már egészségügyi probléma, és milyen rossz, ha fáj valahol, ha nem tudunk úgy mozogni, nem tudunk étkezni, nem tudunk elmenni, vagy esetleg a gyermekeinknek, vagy a családtagunknak, akkor is ez nekünk ez probléma. Nekem nem csak az probléma, hogyha én vagyok beteg, nekem a nagyobb probléma, ha a gyerekem beteg, vagy a feleségem, vagy a szüleim, és ugyanúgy fontos, hogy az Úr avatkozzon be, és kérjük az Uram, gyógyíts meg, és az Úrnak erre van válasza. A harmadik pedig, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, ez pedig a kapcsolatokról szól. Ugye mi sújtja legjobban le az embert, mint hogy egy jó kapcsolata megromlik. Nem beszélve a válásról, házastársi kapcsolat megrontása, vagy a szülőkkel, vagy csak a testvéri kapcsolatok, a szülő-gyerek kapcsolat. Egyszerűen nagyon lesújtja az embert, de akár egy munkahelyi kirúgás is le tudja sújtani az embert. Az nagyon mély depresszióba tudnak zuhanni emberek, letargiába, és nagyon sok dolog le tudja sújtani, de különösen ezek így a kapcsolatokból adódnak. És ezért a legtöbb baja, probléma az embereknek, ha megkérdezik, azt mondják, hogy egy másik személlyel van a problémája. És nagyon sokan nem alszolnak ezért este. Egy emberek gondolnak, hogy ez mit mondott neki, mit csinált, és nem tud aludni egész este, és ez egy probléma. És Jézus pedig ezeket mind elkészítette számunkra, hogy ezeken a területeken jó életünk lehessen, hogy kedves esztendők lehessen. Kívánom, hogy 2018 év egy kedves esztendő legyen minden rádió hallgatónak, amen. Mert az Úr ezt hirdette. És ez a három fő terület van minden embernek az életében, ahol a problémák újra és újra termelődnek, és az Úrnak pedig megvan erre a teljes megoldása. És ha megoldja, újra fog termelődni, lehet, hogy másik területen, de nekünk mindig, ha az Úr a középpont az életünkben, akkor nem fogunk aggódni, mikor ilyen támadásba belekerülünk, vagy ilyen próbába, hanem egyszerűen tudjuk, hogy az Úr ki fog hozni bennünket. Ezért ezt halljuk meg, és hát elfogadjuk hitáltal ezeket, hogy Jézus ezekre már megszerezte a megoldást, akkor nem az aggódás lesz az életünknek a része, nem a félelem, nem fogunk lebénulni, hanem egyszerűen pozitívan tudunk hozzáállni ahhoz a helyzethez is, és várjuk, hogy Isten be fog avatkozni, és sokszor nehezen fogadjuk el, persze, amikor megbetegszünk, nagyon sokszor is kételkedünk, mint hogy az apostolok is kételkedtek, hogy üres beszédnek tűnt. Nehéz, amikor mi kerülünk a próbába. Ha más, akkor mi is könnyebben hiszünk benne, de Isten tényleg megmozgatott mindent, mindent megtett azért, a legdrágábbat, az egyszülött fiát odaadta azért, hogy nekünk már most jó legyen itt az életünk. És valóban igen, örök életünk van, mert befogadtuk az Urat, megtértünk az Urat, újra születtünk, és örök életem van, nekem is közel 30 év örök életem van. De ez a kérdés, hogy akkor most hogyan bánik velem Isten? Az elmúlt évek, vagy a következő években, mi fog velem történni, mit teszünk, vagy mit veszünk át hitáltal Istentől, hogyan fog működni az életünk? És ezek az igazi kérdések a keresztényeknek, és én hiszem, hogy ennek a fényében kell az életünket is vezetni, hogy Isten adott egy alapot az életünkbe, az megváltást, az üdvösséget, az örök életet, ez az alap, ez a kijelentő, hogy Krisztus a kősz, ő a megváltó, ha elfogadtuk, a kérdés az, mit építünk erre föl?
Jézus a kőszikla, amire építkezni kell, és fogjuk folytatni az építkezést, és a hit hallásból van, és maradjatok velünk, folytatjuk ezt a témát, hogy fületek legyen a hallásra, és tényleg gyümölcstermű életetek legyen minden területen, a kapcsolatokban, anyagi területeken, és amik elhangzottak itt a ige időben, zene után visszajövünk. Illés Kornéllal beszélgetek a hídgyülekezete lelkészével egy nagyon jó témáról, az ige meghallásáról és megcselekvéséről, akinek van füle a hallásra, hallja. Építkezés, építkezés, építeni, építeni, nem is tudom, melyik nagy ember mondhatta ezt, de az építkezés az folyamatos, építkezik a gyülekezet, épül a család, ha kirepülnek a gyerekek, akkor nekik házat kell építeni, tehát az építkezés az egy folyamat, folyamatosan építjük a földet is, és talán itt csatlakoznánk be, hogy Isten ezt akarja velünk, igaz, Kornél?
Én is ebbe hiszek. az a kijelentés, hogy Krisztus a megváltó, ez a kőszikla. Aki ezt megismerte, az erre a kőszikre kell, hogy építsen valamit. És van olyan példa, mondja, hogy nem mindegy, hogy aranyat, ezüstöt, vagy fát, vagy pozdorát építünk, de valaki építhet rá valamit. De a Máté 7-ben pedig azt mondja, hogy valaki ez itt hallja én tőlem beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, belütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építette. És ez a kőszikla, ez az ige. Krisztus. Ha mi elfogadjuk Jézus Krisztus az életünk alapjának, akkor fölépíthetjük a sikeres életünket. Ez az igazi győztes élet itt a Földön. Ez a legizgalmasabb élet. Ez a legcsodálatosabb élet, a keresztény élet. Meg vagyok erről győződve. És ezt Krisztus szerezte meg számunkra, és ő meghalt értünk, minden bűnünket fölvitt a Golgotai keresztre, és föltámadt a harmadik napon, a mi megigazulásunkért. És sok bűnös ember szeretne sikeres életet fölépíteni, de ahol bűn az alap, ott ha jön egy árvíz, jön egy válság, elveszít. Ugye a Biblia világosan beszél erről, hogy bármilyen szerencsétlenség folytán, bármilyen gazdagságot szerzett az ember, el tudja veszíteni. Rajta kívülálló okok miatt vagyonokat el lehet veszíteni. És akik pedig a kősziklára építették az anyag életüket, a családjukat, az egzisztenciájukat, az egészségüket, ez a három terület, amiről beszéltünk, az meg fog maradni. Meg fog maradni. Én ebben hiszek. És amiről még itt a Biblia beszél, hogy egyszerűen az Úr előtt mindjárt meg kell álljunk. És a földi életen nincs vége az ember életének. Én ebben hiszek, hogy az Úr visszajön, elragadja az övét, és meg fogunk jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, így mondja Róma 14-ben, azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Tehát, hogy mit csináltunk itt a földet, hogy éltünk, erről Isten számon fog kérni bennünket, hogy csak úgy lestük a hasunkat, vagy várakoztunk, vagy lebzseltünk, vagy lustálkodtunk, vagy mit csináltunk ezzel. És én erről meg vagyok győződve, hogy mivel számot kell adni, tehát hála Istennek, hogy Isten ilyen jó, hogy előre megadta a tételsort, a kérdéseket, hogy mit fog tőlünk kérdezni. És amikor megjelünk az Úr előtt, Isten meg fog, először azt fog megkérdezni, mihez kezdtünk az ő fiával, Jézus Krisztussal. Elfogadtuk-e?
A legnagyobb kincsel.
A legdrágábbal. Hittünk-e benne? És megtanultunk-e bízni benne? Rábíztuk-e az életünket? Szerettük-e őt teljes szívünkből? És ha erre jó választ adunk, és kívánom, hogy mindenki erre jó választ tudjon adni, akkor azt fogja mondani, menj be az én atyámnak az örömébe. Kevesen voltál, hogy sokra bízlek ezután. És mindenki ezt szeretné hallani, aki egyszer megtért az Úrhoz. A második kérdés pedig valahogy így fog majd hangozni, hogy mihez kezdtél azzal, amit rád bíztam. Mert Isten mindenki adott egy küldetést. Hogyan élted az életedet? Hogyan használtad fel a képességeidet, egészségedet, erődet, pénzedet, kapcsolataidat, amelyekkel megajándékoztalak? És Isten megajándékozott bennünket. Nagyszerű kapcsolatokkal, pénzzel, lehetőségekkel, egészséggel. Nagyszerű dolog. El tudunk menni, most el tudtunk ide jönni. Tudunk beszélni. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Tartsa meg az Úr ezeket a képességeket. De ezt ne öncélű használjuk, ne önző módon használjuk, hanem fektessük vissza Isten munkájába, az evangéliumba. Mert Jézus azt mondta, aki leteszi az ő életét, én értem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Aki pedig meg akarja tartani az ő saját életét, elveszíti azt. És ez a hitnek a titka, és én ezt kívánom, hogy ezekre készüljünk fel, és úgy éljünk, hogy jó válaszokat adhassunk, amikor meg kell jelennünk az Úr előtt, és számot kell adnunk minden cselekedetünkről, minden beszédünkről, minden gondolatunkról. Számot kell adnunk az Úr előtt. Miért gondoltuk azt? Miért mondtuk azt? Ezért is, amit most itt elmondtam, ez Isten mind számon fog kérni. És el fogom mondani az Úrnak, hogy azért mondtam ezeket el, hogy az emberek hallgassák meg az Isten igét, és cselekedjék meg, és legyenek boldogok, és meg tudjanak helyenni az Úr előtt. És ezt kívánom teljes szívemből minden kedves hallgatónak, és ilyen életet kívánok minden kedves Hitrádió hallgatónak.
De ugye ahhoz még sok mindennek kell történni. Illetve hát nézzük meg azt is, hogyha valaki szuperkezdő így a hit életében, és ez számára egy olyan pont, vagy egy olyan teljesíthetetlen cél, egy fiatal megtérőnek mit javasolnál, hogy, hogyan építse fel magában a hallást és a gyümölcstermést?
Mindenféleképpen én azt javaslom, hogy minden nap olvas Istennek az igéjét. És kezdj el persze kicsivel, egy kezdő, de ezt föl lehet fejleszteni akkor órákra is. Az a jó, hogyha egy nap több órát olvas az igét. Hinni kell ebbe, hogy az igében van az életünk elrejtve. Az életünkre minden megoldás. Nem ott kell kinyitni, nem egy perc alatt kell megtalálni. Olvasod, és majd az Úr szépen megmutatja. Nem, ma majd holnap. De ebbe higgyünk, hogy az ige az mindenre válasz. Ez az alaphit, hogy Krisztusban minden gondunk, bajunk meg van oldva. Én ebbe hiszek, ebbe gyakorlom a hitemet. Nekem is hol az egészségemmel birkóztam, hol a kapcsolataimmal voltak nehézségek, hol az anyagi életem nem úgy volt, hogy kellett volna. De ezeket az Úrral az ember egyszer működtetni tudja. És mindig győztes tudok kijönni. Még ha hirtelen nehéz helyzetbe is kerültem, az Úr mindig. Több gyógyulást megtapasztaltam én is, és látom, hogy egyszerűen az igéből ki tudjuk venni. Szól hozzánk az Úr rémát, a réma az az aktuális üzenet, ami most nekünk aktuális, hogy ha azt megcselekesszük, megvalljuk, sokszor a megvallása, megcselekvése, akkor egyszerűen az kimegy, és nem tér visszőrese, hanem megcselekszi azt, amért azt Isten kiküldte az életünkbe.
És hogy ez mindenkinek az életében igenni és elmenni legyen, szeretnélek megkérni, hogy áld meg a kedves hallgatókat egy imával, hogy gyümölcstermő életet tudjunk élni, és ne csak meghallója legyünk, hanem megtartója is az igének.
Hát nagyon nagy örömmel. Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked minden kedves rádió hallgatóért, és itt a szerkesztőségben levőkért, és hálás vagyok, Uram, hogy a te igéd élő, ható, kimegy, megcselekszi, amiért kiküldted, és adj, Uram, halló füleket, akik eddig nem hallották meg a te igédet, nem üres beszédnek gondolták, Uram, az evangéliumot. Uram, nyisd meg az ő szellemük füleit, meghallhassák, Uram, a te beszédedet, üzenetedet, amit üzen számukra, hogy megtérhessenek te hozzád, hogy meggyógyulhassanak, hogy jó kapcsolatokban élhessenek, hogy az anyag életük is, Uram, kisimuljon, és veled tudjanak élni, és amit adtál nekik ajándékokat, tehetséget, képességet, azzal tudjanak élni a föld életükben, és sikeres, győztes, áldott életük legyen már most itt a föld életben, és éljenek örökké, amely legfontosabb, és mindenki meg tudjon állni te előtted, és ezekre a kérdésekre, amik elhangoztak, attól, hogy mindenki jól tudjon válaszolni, Uram. A Jézus nevében ezt kérem, Atyám, tőled. Amen.
Ámen. Gyönyörű végszó, tökéletes, ma az ige tökéletes. Köszönöm, Kornél, hogy rendelkezésünkre álltál itt a Hit Rádióban az ige időben.
Én köszönöm, hogy az ige lehetett a középpontban.
Ámen. Illés Kornéllal, a Salgótarjáni gyülekezet pásztorával, a Hit gyülekezete lelkészével beszélgettem az ige meghallásáról, megcselekvéséről. Akinek van füle hallásra, hallja meg, és nagyon kívánjuk a hallgatóknak, hogy ez beépüljön az életükbe. Ennyi fért bele a mai Hit Live-ba. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ne felejtsétek el, hamarosan Mesés igazságok következnek Sárosi Renivel. Egy igaz barát, Jonatán történetét fogja elmesélni a kicsiknek. Aztán a mai középpontot ismételjük meg. Ma is tábom volt Barta Eszter, Paulinus Eszter szerkesztők, az MTI szolgáltatta a híreket, Kammer Jonatán, Losonc Attila a technikai szolgálatot látták el. Végül, de nem utolsó sorban, Szobota Zoltán főszerkesztő, felelős szerkesztő támogatta a mai munkánkat. Stábom nevében elköszönök, Pásztor Tamás műsorvezetőt hallhattátok itt a Hit Live-ban. További jó rádióhallgatást kívánunk!
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.